pár héttel ezelőtt számoltunk be róla, hogy kijöttek a 2020 első negyedéves eredmények az okostelefonos piac kapcsán, és ott azért azt lehetett látni, hogy a koronavírus miatt elég masszívan visszaestek az értékesítések, illetve hát a leszállított darabszámok, mert ugye a gyártók csak azt tudják kommunikálni, amit ők kiküldenek a gyárkapun, és valaki azokat megveszi és raktározza, és megpróbálja eladni. De ezek a számok is hát átlagosan egy világviszonylatban egy 20%-kal csökkentek. Ehhez képest viszont van olyan szegmense a termék palettának, aminél viszont azt lehet látni, hogy növekedés volt. Méghozzá ezek az úgynevezett wearable kütyük, amik ugye minden olyan cucc, amit elvileg hordunk, és ugye a wearable-be elég sokáig első kanyarban az okosórák és az aktivitás követő karperecek tartoztak bele, de most már ugye a statisztikákban együtt szokták számolni ezekkel a TVS fülhallgatókat is. A TVS itt az a True Wireless Speakernek a rövidítése. Nagyon Bluetooth headsetekről beszélünk, amelyek ugye sztereóban szólnak, és vezeték nélkül működnek. És ezeknek az előretörése hát elég markánsan felhúzta ezt a kategóriát, amit a wearable-nek nevezünk. Azon belül is egyébként így szoktak kategorizálni, még szét szokták bontani tényleges wearable-re, amiben az óra és a karperec tartozik, meg hearable-re, amiben ugye ezek a headsetek tartoznak, de összességében azt lehet mondani, hogy 29,7%-os növekedés volt az elmúlt év hasonló időszakához képest, aminek nyilvánvalóan az az oka, hogy az otthoni munkavégzés, ami ugye hát mostanában eléggé divatos, és hát valamennyire kényszerűségből is lett ennyire népszerű, az otthoni munkavégzéshez nem árt, hogyha az embernek van egy jó headsete, és nagyon sokan választanak ilyen sztereó Bluetooth fülhallgatókat, ami azzal járt, hogy tényleg egy 30%-os növekedés van. Ez egyébként az Apple vezeti ezt az egész történetet, ők ugye a legnagyobb szereplői ennek a piacnak, majd őket követi a Xiaomi, a Samsung és a Huawei, és az ötödik helyre még mindig felfért a Fitbit, annak ellenére, hogy az első négyhez képest nekik egy 26,1%-os visszaesésük volt, és ennek leginkább az az oka, hogy a Fitbit az egyetlen ebből az ötös fogadból, aki nem gyárt pillanatnyilag audio berendezést, tehát ebbe a TVS headset vonalba nem tud beleszólni. Az Apple 59%-ot nőtt, a Xiaomi 56-ot, a Samsung 71-et, és még így is csak a harmadik összesítésben, a Huawei pedig 62-t, és a Huawei-nél is érdekes a szituáció, mert a növekedés nagy részét a Huawei-nek viszont pont az okos órák tették ki, ami hát nyilván nagyon kell most a Huawei-nek, amellett, hogy ugye a telefonos értékesítésük viszont jelentős csökkenést volt kénytelen elszenvedni. Ami biztos, hogy a Fitbitnek nagy bajban vannak a számai, most már évek óta folyamatosan csökkennek a leszállított darabszámok, és igazából a népszerűsége is veszít ennek a termékcsaládnak. Ugye volt nálunk egyébként pont nemrég Fitbit okos karperec tesztelésen, ami alapvetően egy jól sikerült termék volt, nem túlságosan összetett, de volt benne GPS és egyéb dolgok, ezt Fitbit Charge 4-nek hívják egyébként, és most a legfrissebb ilyen Fitbit karperec. Szóval egy teljesen korrekt eszköz volt, de hát több mint dupla annyiba került, mint egy ugyanilyen képességű Xiaomi vagy Huawei termék, esetleg Honort is lehet mondani, úgyhogy nem csoda, hogy a Fitbitnek csökkennek az értékesítései, és az sem csoda egyébként, hogy a Fitbitre szemet vetett a Google, és tette egy elég komoly vételi ajánlatot az egész cégre, mert a Google-nél meg az a pletyka van, hogy ők meg szeretnék azt, hogy legyen saját gyártósoruk arra, hogy különböző ilyen aktivitásmérő karpereceket és okosórákat üthessenek össze, és azt valamilyen Google logóval vagy Pixel logóval lássák el, és így dobják őket piacra, megmutatván azt, hogy egyébként a Google Androidos ökoszisztémájában milyen szuperul tudnak működni ezek az eszközök. De ez a tranzakció, ez az akvizíció még nem zárult le, ugye egyelőre ez most ilyen parkolópályán van, de hogyha egy kicsit rendeződik majd a világpiacon a helyzet, akkor lehet, hogy hamarosan a Fitbit egy az egyben a Google tulajdonába kerül, és azt talán majd megváltoztatja mind az árképzést, mind pedig a leszállított darabszámok mennyiségét. Körbeszaladt az elmúlt héten az interneten egy hír, hogy az Android telefonokra, hogyha felrakunk egy háttérképet, akkor ez teljesen kinyírja a készüléket, és ez egy valós probléma egyébként, de azért nem túlságosan könnyű reprodukálni. Ugye adott egy elég szép háttérkép, amit publikált valaki a Twitteren, azzal a kommenttel egyébként, hogy senki ne próbálja ki, mert tényleg tönkre tudja tenni a telefont. És igazából, hogyha mégis kipróbálnánk, akkor valóban azt fogjuk tapasztalni, hogy a háttérkép beállítása után a telefon összeomlik, és csak úgy lehet ebből a dologból kijönni, hogyha teljes gyári visszaállítást csinálunk, ami a komplet adatvesztéssel jár, és minden adat törlődik a telefonról, tehát nem lesz okvetlenül fullosan használhatatlan a telefonunk, csak hát újra kell építeni rajta a szoftveres ökoszisztémát. Szóval, hogy még mindig azt mondjuk legelső sorban, hogy senki ne próbálja ki. Mi kipróbáltuk, tényleg ezt csinálja, de nekünk ugye van bőven olyan tesztkészülékünk, ami nincsen túl sok adat, és tudunk vele szórakozni. Úgyhogy valóban létezik ez a jelenség, és hát ugye ez most egy darab háttérkép, de igazából elő lehet állítani ilyen háttérképeket másképp is, mert hogy ennek a dolognak alapvetően egy színkódolási probléma a gyökere, az inkompatibilis színtér nevet viseli ez a jelenség. Igazából arról van szó, hogy az Android alapból az sRGB színteret használja, tehát ezt a fajta kódolást. A háttérkép, amit viszont itt publikáltak, a sima RGB-t használ, ami ugye azzal jár, hogy nem tudja kezelni az Android ezt a fajta színteret, és hát hibára fut a megjelenítésnek a folyamata maga, és ez okozza a rendszer összeomlását. Igazából az a helyzet, hogy ez pillanatnyilag minden androidos telefonra érvényes ez a kitétel, hogy egy ilyen típusú háttérképtől összeomlik a rendszer. Az Android 11-ben, aminek egyelőre beta verzió létezik, az Android 11-ben már nincs ez a probléma, mert a rendszer észleli, hogy más típusú a képnek a színskálája, mint amit ő egyébként kezelni képes, és automatikusan átalakítja olyanná, amit meg tud jeleníteni. Viszont Android 11 még ugye nincs hivatalosan, úgyhogy nem lehet tudni, hogy a Google tervezi azt esetleg, hogy a következő ilyen biztonsági frissítési csomagban minden Android verzióra kiad egy javítást erre a dologra, vagy inkább azt mondják, hogy hát ne legyen olyan ostoba felhasználó, hogy direkt egy olyan képet tölt fel a készülékére, amiről lehet tudni azt, hogy össze fogja omlasztani a rendszert. Az elmúlt hetekben sokat pletykáltak róla, hogy a Vivo nevű készülékgyártó gimbalt fog tenni egy okostelefonba, és itt több dolgot is érdemes tisztázni, mielőtt belemegyünk itt a részletekbe. Egyrészt mi az a Vivo nevű telefongyártó, másrészt pedig mi az a gimbal. A Vivo az egy óriási kínai cégcsoport egyik márkája, ez BBK Electronics néven ismerjük ezt a cégcsoportot, és a magyar felhasználóknak onnan lehet ismerős, hogy a BBK Electronicshoz tartozik 4 márka is, illetve összesen 5, de az 5-et már tényleg nem említjük, mert az annyira kicsinek számít, de a 4 márkát viszont lehet ismerni. Ez a 4 márka pedig a OnePlus, amit itthon is lehet kapni, a Realme, amit szintén lehet itthon kapni, illetve az Oppo és maga a Vivo, amiről ugye adott esetben szó van, amik egyelőre inkább az orosz, kínai, indiai piacon vannak jelen, de például az Oppo telefonok közül már sok modell felbukkant dél-európai országokban is, Spanyolországban például lehet kapni Oppo mobilokat is. A Vivo viszont egyelőre eléggé belpiacos terméknek tűnik, de az a szituáció, hogy ami az egyik ilyen BBK Electronics-os cégnél megjelenik, az előbb-utóbb felbukkan a többi brand telefonjaiban is, tehát ez a gimbalos történet, ez lehet, hogy most egy Vivo telefonban debütált, de az, hogyha ez jól működik, akkor az előbb-utóbb bekerülhet egy OnePlus-ba vagy egy Realme-be is, és akkor az Magyarországon is elérhető lesz. A kérdés viszont az, hogy mi ez a gimbal dolog. Lehet, hogy sokaknak nem kell elmondani, mert már használtak ilyen terméket, vagy legalábbis láttak ilyet. Ugye a helyzet az, hogy amikor az ember egy telefonnal videót készít, akkor a kézremegéseket ugye valamilyen módon minden készülék igyekszik stabilizálni, mert hogyha nincs ilyen stabilizáció a kamera mögött, akkor általában nagyon rászkódós lesz a végeredmény, ami élvezhetetlenné tesz egy videót. Most már mondhatjuk, hogy középkategóriás szintű készülékekben is van optikai stabilizáció, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy maga a kameraszenzor, ami ugye a készülékben van, az nem egy fix helyen üldögél, hanem apró rugók fogják közre, és most nagyon leegyszerűsítem a dolgot, és ahogy ugye mozgunk a telefonnal, ugye ez a rászkódás, ez csillapításra kerül, tehát tompítottan jelentkezik a hatása, ami ugye nem lesz annyira zavaró, amikor a felvételt készítjük és visszanézzük. És ugye ennek vannak különböző szintjei ennek a rászkódás csillapításnak, az, hogy hány tengelyű egy ilyen optikai stabilizáció, az például elég fontos dolog, hogy csak az oldalirányú rászkódásokat tudja kivédeni, vagy a fölle irányú rászkódásokkal is valamit tud kezdeni, esetleg a döntéssel kapcsolatos mozgásokat is ki tudja stabilizálni. Ez ugye mind-mind annak a kérdés, hogy mennyire összetett ez a kis optikai szerkezet. Illetve mostanában ugye nagyon sok készülékgyártó foglalkozik azzal, hogy nem csak azzal dolgoznak a rászkódás csillapításának elkerülése érdekében, hogy ilyen optikai módon ezt megpróbálják semlegesíteni, hanem elektronikus módon is belesegítenek a történetbe. Ez utóbbi megoldás egyébként elég jól tud működni, hogyha megfelelő a készülék hardveres képessége, és jó algoritmust írnak hozzá. Ezt ugye azt szokták csinálni, hogy van egy nagyméretű kameraszenzor a telefonban, ami sok-sok megapixeles, jóval nagyobb felbontású, mint amilyen felbontású videót tudunk fele fölvenni, és gyakorlatilag a kép színein levő képpontokat hát levágják ennek a stabilizációs folyamatnak az eredményeképpen, és abból a mennyiségű képpontból dolgoznak, és próbálják ezt menet közben elektronikusan kijavítani, amelyekből ugye ténylegesen a videó keletkezik. Úgyhogy az OIS meg az EIS, ugye ez a két módszer, az már elég régi vendég egy telefonban. A gimbal viszont tök más. A gimbal egy olyan eszköz egyébként, amit külön lehet megvásárolni, és nagyon sokféle verzióban létezik. Bele kell helyezni a telefont, egy rút végén van egy tartó, abba kell betenni a telefont, és ahol a tartó és a rút csatlakozik, ott egy nagyon komoly elektronika és egy nagyon komoly motoros megoldás dolgozik azon, hogy az összes mozgást, összes rázkódást, összes forgást megpróbálja finomítani, és hát ilyen meglehetősen gördülékenyé tenni, annak érdekében, hogy ne legyenek ilyen nagyon hirtelen kameramozdulatok egy felvett videón. Ez gimbal-lal igazából elég jó minőségű felvételeket lehet csinálni, mondjuk sétálás közben, vagy például, hogyha az ember gyorsan mozgó dolgokat akar rögzíteni, és gyorsan forogna a kamerával, akkor a gimbal az egy kifejezetten jó pofa dolog. A profi képalkotásban a profi kamerások is használnak ennél jóval komolyabb ilyen gimbal jellegű dolgokat, de ugye a telefonokhoz külön gyártik, sereggyártó ilyen alkatrészt. Az a helyzet, hogy a gimbalok egy időben nagyon népszerűek voltak, mert ugye a telefonokban gyárilag benne levő stabilizáció nem volt még azon a szinten, hogy az mindent meg tudjon oldani, de egy gimbalal azért elég jó eredményt lehetett elérni. Most már a csúcsmodellekben is ide a Huawei és a Samsung csúcsmodelljeit ugyanúgy felsorolhatjuk, mint a Realme-t. A csúcsmodellekben olyan optika és elektronikus stabilizáció van, hogy sok esetben a gimbalt már feleslegessé teszi. A Vivo viszont most azt csinálta, hogy a gimbalokban levő elektronikát megpróbálta lekicsinyíteni és belerakni a kameraszenzorok mögé, ami ugye egy nagyon komoly mérnöki munka, és igazából veszélyesnek is tűnt olyan szempontból, hogy elég helyigényes is. Ennek ellenére ez az új Vivo telefon, ez nem lett annyira durván vastag, mint ahogy arra számíthatni lehetett volna. Az biztos, hogy a kamerákat tartalmazó ilyen púp, vagy mondhatjuk azt, hogy egy kamera sziget, ami ugye a hátlapból kilóg, és ami alapvetően azért elég sok telefonnál a hátlap sziketől elemelkedik, az itt elég markánsan elkülönül a hátlaptól, tehát ez egy jókora ilyen kis emelvény, amiben a kamerák lakoznak, de cserébe viszont kifejezetten jónak tűnik az előzetes videók alapján az a képessége, hogy akár futás közben is tudunk olyan videót venni, ami ilyen nagyon simának, nagyon stabilnak és nagyon gördülékenynek és rázkódásmentesnek tűnik. Hát meglátjuk, hogy ez hogy fog működni a gyakorlatban. Az biztos, hogy a BBK Electronics-nak a műhelyében nagyon komolyan ráfeküdtek erre a stabilizációs témára. Nálunk van most például a Realme X50 Pro nevű telefon, ami ugye, hát mondhatjuk, hogy valamennyire a testvérmodellje ennek a Vivo eszköznek, de abban még nincs szó szerint gimbal, viszont abban is van egy egészen komoly stabilizációs megoldás, ami tényleg elképesztő módon ki tudja egyensúlyozni ezeket a remégéseket. Viszont a mi tapasztalatunk szerint még ez egyelőre azzal jár, hogy elég sokat veszít képminőségben a történet, és csak Full HD-ban lehet fölvenni így ezzel a módszerrel. A gimbalos megoldás viszont arra ad lehetőséget, hogy bármilyen felbontás használata mellett, ugye nem a szoftver ütögeti ki a különböző képpontokat és próbálja stabilizálni elektronikusan a felvételt, hanem kvázi hardveresen történik a dolog, így viszont nem függ attól az eredmény, hogy mi milyen felbontást használunk, hát nagyon kíváncsiak leszünk, hogy ez a gyakorlatban hogy működik. Érkezett a héten két új Honor készülék, a Play 4 és a Play 4 Pro néven debütáltak ezek egyelőre Kínában. Ugye ezek már olyan készülékek lesznek, amin nincs rajta a teljes Google ökoszisztéma, úgyhogy a Honor más trükkökkel próbálja őket kelendővé tenni, és igazából a Pro verzió az, ami kifejezetten különlegesnek számít, mert abban lehet, hogy az ember kérhet, illetve biztos, hogy kérhet infravörös hőmérőt is a hátlapra, ami nem csak arra jó, hogy az emberi testhőt meg tudja mérni, hogyha az hány fokos, hanem gyakorlatilag hát bármilyen tárgyra rá tudjuk irányítani, és visszakapjuk azt az értéket, hogy ott hány Celsius fok van az adott tárgynak a felületén. Nyilván ez nem biztos, hogy annyira pontos, mint egy ipari műszer, de mondjuk arra lehet, hogy jó, hogy ilyen nagyjából értékeket tud biztosítani, és hát mindenki gondolja el, hogy mire tudná használni, hogyha lenne a kezében olyan eszköz, amit bármire ráirányítva megtudná, hogy az hány fokos hőmérsékletű. Mindenesetre ez a Honor 4 Pro-nak, Honor Play 4 Pro-nak az egyik feature-e, de igazából a készülék más szempontból is érdekes, ugyanis hát ez egy elég kompakt telefon, legalábbis a jelenlegi tepsik között 6,57 hüvelykes Full HD felbontású kijelzőt kapott, és gyakorlatilag nincsenek kávák, tehát nagyon vékonyak a kijelző körül a keretek, úgyhogy ilyen szempontból elég kompaktnak tűnik. Egy előlapi kameralukat azért a bal felső sorokba sikerült belerakni, amiben 32 megapixeles lencse került, úgyhogy ott azokkal tudunk selfit készíteni. Ami viszont érdekes, hogy belerakták a csúcs Huawei processzort, a Kirin 990-est, amihez 8 giga RAM és 128 GB-os belső tárhely tartozik, és a hátlapra tettek egy elég komoly kamera modult, aminek a fő eleme a Sony IMX600-as szenzor, ami 40 megapixeles felbontásra képes, és RYYB színszűrőt kapott, ami azért érdekes, mert eddig ezt nem nagyon sokan tudták megcsinálni, viszont ezzel a technológiával 40%-kal több fényt tud befogadni a szenzor, ami hát nyilván azt jelenti, hogy főleg, hogyha nem tökéletesek a fényviszonyok, akkor is korrekt képeket fog majd készíteni. 4K-ban tud videót felvenni, van benne optikai stabilizáció, úgyhogy tényleg egy elég komoly termékről beszélünk, viszont nem lesz olcsó, hogy egyről a kínai árakat tudjuk, és a kínai árakra, amit nagyjából tudjuk, hogy milyen terheket kell rátenni, hogyha azt satszoljuk, hogy az mennyi lesz Magyarországon, és azért ez már simán a csúcsmodell kategóriába fog átcsúszni. Ugyanakkor viszont van egy teljesen másik termék, a Honor Play 4 Pro utótag nélkül, ami hát úgy néz ki, mint ez a két dolog testvérmodell lenne, de ez tökre két különböző telefonról beszélünk. Ez egy nagyobb telefon, 6,81%-os hüvelykes kijelzővel, és 16 megapixeles vagy előlapi kamerával, és a hátlapi szenzor is sokkal egyszerűbb, az inkább egy ilyen klasszikus 64 megapixeles quad-wire szűrős szenzor, ami bőven elég lesz egyébként a középkategóriában, és ami az érdekes, hogy ebben nem a Huawei-nek a saját chipsetje került bele, hanem belerakták azt a MediaTek Dimensity 800-as chipsetet, ami már egy 5G képes MediaTek chipset, és a múlt héten beszéltünk is róla, hogy a MediaTeknek egy ilyen középkategóriás 5G-s chipsete, és igazából ez egy kvázi egy olyan űrbe érkezik most a chipsetgyártók között, amiben nem nagyon kínálnak sok mindent mások. Ugye a Qualcommnak van a Snapdragon 765 5G nevű chipsete, ami egy felső középkategóriás valami, tehát az már majdnem csúcsmodell szintű teljesítmény, illetve a Samsungnak is van saját Exynos chipsete, ami szintén 5G-s és megpróbálják a középkategóriát célozni vele, de a MediaTekről általában tudjuk, hogy ők általában olcsóbban hozzák ki ugyanazokat a tudási beli dolgokat, mint amit a Qualcomm vagy a Samsung tud produkálni. Úgyhogy a Dimensity 800-as chipset az valószínűleg egy nagyon népszerű dolog lesz akkor, amikor elkezdenek majd a gyártók a középkategóriában 5G-s telefonokat piacra dobni, és ugye a Honor Play 4 az tipikusan egy ilyen termék, Android 10-zel van, de Google ökoszisztéma nélkül, HMS-en alapszik minden, és igazából itt is látjuk már a kínai árazást, és az meglehetősen versenyképesnek tűnik, még akkor is, hogyha rá kell tenni különböző egyéb terheket, mire a magyarországi piacra eljuthat, de úgy néz ki, hogy ez egy ilyen jó, erős, középkategóriás teljesítményű 5G-s telefon, egy korrekt kamerával, Google rendszer nélkül, de hogyha el tudják találni az árazását, akkor itthon is sikerre viheti. Ennyi fért bele a szenzor első felébe a hírek közé, most jönnek a normál hírek, mi pedig folytatjuk két termék tesztjével is, úgyhogy maradjanak.